Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Isten útja tökéletes, az Úr beszéde tiszta. Pajzsa mindazoknak, akik bíznak benne. Magasztallak, Uram, egész szívemmel, mert ígédet mindenek fölé emelted a Te nevedért. Ha nyomorúságban vergődöm, Te értesz engem, és megment engem a Te jobbod. Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, mert elhallgattam igédet, de nem cselekedtem. Ne büntess, ahogyan érdemelném, hanem adj engedelme szívet, hogy dicsőségedre éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, a mindenható Isten megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Urunk, a Te isteni kegyelmedben reménykedünk, vedd körül egyházadat soha nem szűnő szeretettel, és irgalmad legyen, ami erős várunk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra kiírt igét, ami megtalálható a Máté evangélium a 24. 13. versében, 24. fejezettől a 30. következőkén. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludnak, eljön az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a zöldvetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle. Uram, ugye jó magot vetettél a földbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd ne jön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak. Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csőrömbe. Most pedig magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyik az Isten, mondjuk el az apostolok.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most mielőtt a zenecsoport szolgálata következne, Pali bácsit kérem.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Na, néhány szóval szeretnék beszámolni a múlt heti csendes, férfi csendes hétről Biatolbágyon. Hát először is szeretném átadni a Luszfalvi gyülekezet és a Tübekfalvi gyülekezetnek az üdvözletét az egész gyülekezetünknek. Lelkemre kötötték, hogy ezt feltétlen adjam át, úgyhogy... Hát a múlt héten oda voltunk ezen a csendes héten, és hát ketten mentünk innen a gyülekezetből Gyurival, Laskai Gyurival, és Budapesten Mitya csatlakozott hozzánk. Hát nem volt rendhagyó ez az indulás, mert többször voltam már ilyen csendes héten Biatolbágyon, de még egyszer se próbált így az ördög keresztbe tenni nekünk. Elnézést kérek, hogy így érzékenyülök, de hál' Istennek az Úr azért megoldotta a dolgokat és elvitt bennünket, úgyhogy sikeresen odaértünk, és igencsak meg is áldotta ezt a hetet, mert nagyon sok mindent kaptunk tőle. Hát a héten A fővonal az a Ézsau és Jákobnak az élete volt, és hát ezen keresztül vizsgáltuk meg azt, hogy mi milyen kapcsolatban vagyunk az Úrral, meg hogyan kerültünk egyáltalán kapcsolatba az Úrral, milyen a mi életünk a Jákob és az Ézsau életéhez viszonyítva. Hát én az én életemről azt tudom elmondani, hogy bizony nagyon is hasonlít Jákobéhoz, mert én is úgy tettem, mint ő, hogy az Isten megszólított, és akkor mégsem hallgattam rá első szóra, nem mentem be azon a kapun, hanem tettem én is egy kürt, ugyanúgy, mint Jákob. Igaz, hogy nem tartott nekem 20 évig úgy, mint Jákobnak, de sajnos én is még keringtem egyet, mielőtt elfogadtam az Urat. És hát az esti áhítatokat pedig végsősorban azok az igék tették ki, amelyek azzal foglalkoztak, hogy ki az én életemben a Jézus Krisztus. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy Jézus Krisztus az Úr az én életemben, most már hál' Istennek. Úgyhogy elfogadtam az ő megváltását, és hát nagyon örülök, hogy most már jobban oda tudok figyelni rá, és hagyom, hogy vezesse az életemet. És hát az a lényeg, hogy az ember maradjon is meg ebbe, és figyeljen mindig az Úrra, mert bizony sokszor le tudunk térni az Úrról, meg az ördög sokszor keresztbe tud nekünk tenni, és akkor nagyon el tudunk menni a helyes irányból. Úgyhogy figyeljünk erre, hogy ne térjünk le erről az útról, mert ha Jézus vezetésére figyelünk, akkor biztos, hogy jó úton fogunk járni, és nem fogunk eltekeredni erről az útról. Hát röviden ennyit szerettem volna mondani, úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
És akkor kérjük a fiatalokat születésnapos köszöntés.
Aládikó, egy tanár minden diákjának azt a feladatot adta fel a következő hétre, hogy vegyenek egy kartondobozt, és az elkövetkező héten minden egyes személyért, aki bosszúságot okoz neki, akiket nem szívlelnek, és akiknek nem tudnak megbocsátani, tegyenek be a ládikóba egy barackot, melyre tegyenek egy címkét is az illető személy nevével. Egy héten keresztül ezt a ládikót a hallgatóknak magukkal kellett cipelniük állandóan otthonukba, az autójukba, az órákra, még éjszakai ságyuk mellé kellett helyezniük azt. A hallgatóknak szórakoztatónak tűnt az elején a feladat, és mindjárt buzgón írták a neveket, melyek gyermekkoruktól kezdve eszükbe jutott. Ezután lassan-lassan, amíg múltak a napok, a hallgatók újabb neveket írtak a listára, olyan emberek neveit, akikkel naponta találkoztak, és úgy tűnt, megbocsáthatatlanul viselkedtek velük szemben. Feltűnt nekik időközben, hogy a ládikó egyre súlyosabbá válik. A hét elején beletett barackok kezdtek ragacsos messzává rothadni, elviselhetetlen bűzt árazva, és a rothatás gyorsan átterjedt a többi barackra is. Nehéz problémát okozott az is, hogy kötelesek voltak állandóan magukkal hordani ezt. Vigyáznak arra, nehogy az üzletekben, az autóbuszban, az étteremben, találkozón, ebédlőbe, fürdőbe felejtsék azt. Minden egyes hallgató neve és lakcíme, valamint a kísérlet témája rá volt írva a ládikóra. Ráadásul a kartondoboz is kezdett szétbomlani, türelmes állapotba kerülve, nehezen cipelve súlyos terhét. Mindnyájan gyorsan és világosan megértették a leckét, amit a tanár megpróbált elmagyarázni nekik a hétvégén. Vagyis annak a ládikónak a súlya, amit egy héten keresztül magukkal cipeltek, csupán a magukkal cipelt lelki nehézség súlyát képviseli, akkor, amikor gyűlöletet, irigységet, más személyek iránti megvetést cipelünk magunkban. Gyakran azt hiszük, hogy kegyelmet gyakorlunk másoknak megbocsátva. A valóságban azonban ez a legnagyobb szívesség, amit ők magunknak tehetünk. A te ládikódban hány barack van, és mit szándékozol velük tenni?
És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsátson nektek vétkeiteket. Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Ha felindultok is, ne vétkezzetek. Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
Mikor a szíved már csordult iktele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor akiket szerettél, nem jutsz az eszükbe. Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézd fel a magasba, reményteljesen, s fohászkodj, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. mikor a magányod ijesztően rád szakad, mikor kérdésedre választ, a csend nem ad, mikor körülvesz durva szók özöne, átkozódik a rossz, erre van Istene. Ó lélek, ne csükkedj, ne roppanj bele, nézz fel a magasba, és hittel rebegd, Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor mindenfelül forrong a nagyvilág, mikor elnyomásban szenved az igazság, mikor rászabadul a pokol a földre, népek homlokára, Káin bélyege van sütve. Ó lélek, ne csüggedj, ne töltj bele, nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod hasznát, mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod.
Thank you.
köszönjük szépen a szolgálatot, és kérjük azokat, akik január hónapban születtek, álljanak fel. Isten gazdag áldását kívánjuk mindannyiunk életére, és igény hirdetésre készülve 390 éneket énekeljük.
kegyelmű emlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a Filadelfia gyülekezet az Úr igéjét, amit a mai vasárnapra ige hirdetési alapigéjül rendelt, ahogy megírva találjuk Pál levelében, első tesszalonikaiakhoz írt levelében a második fejezetben, a 9-től a 13. versig a következőképpen. Hiszen emlékeztek testvéreink a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre, éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim, és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az Apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Eddig az Úr igéje. Amen. Ebben az ige szakaszban Pál apostol kijelentéseket tesz. A legelső kijelentése így hangzik: hiszen emlékeztek testvéreink a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre, éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim, és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Ha a károli fordítást vesszük elő ebből, az így hangzik: ti vagytok a bizonyságok, és az Isten. Milyen szentül, igazán és fedhetetlenül éltünk előttetek, akik hisztek. Pál apostol mondja ezt, az a Pál apostol, akit Jézus Krisztus hívott el a pogányok apostolául, akiről azt mondta Jézus Krisztus az apostolok cselekedeteiben, hogy rajta mutatom meg dicsőségemet, és ő majd megtudja, hogy mennyit kell szenvednie az én nevemért. És valóban rengeteget szenvedett, a leveleiből, Filippi levelet börtönben írta, és az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy többször megverték, többször börtönbe zárták, megkövezték, többször hajótörést szenvedett. Ő Pál apostol írja ezeket a kijelentéseket. Hogy pontosan milyen volt ez a bizonyság, amiről ő beszél, azt nem tudjuk, mert nincs leírva, de azt tudjuk, hogy a kereszténység elterjedt az egész világon Pál munkássága kapcsán is. Tehát a gyümölcseit látjuk Pál fáradozásainak. És elmondhatjuk azt, hogy Pál nem véletlenül inti a tesszalonikai gyülekezetet egy ilyen alapállapot után. 11. és 12. verset olvasom. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az Apa mindenkit egyenként intettünk, buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Hogy elterjedjen az ige, ahhoz Pálnak is az Istenhez méltó módon kellett élnie. Nem véletlenül mondja tehát ezt a kijelentést. És ez a kijelentés 2011. február 6-án, most 3:45 körül hozzánk szól. Éljetek az Istenhez méltó módon. Éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Hogyan lehet méltó módon élni az Istenhez? Ez egy nagyon jogos kérdés, hiszen az Isten hatalma sokkal nagyobb, mint az emberi. Bármennyit tud az ember, bármilyen gyorsan pörög az emberi kutatások egésze a világban, jelenleg 1,5-2 évente megduplázódik a felhalmozódott emberi tudásmennyiség, tényleg elképesztő, de bármennyit tudunk, akár orvostudományból, akár fegyverkezés terén, akár fizikából, bármiből sokkal, sokkal kevesebb az, amit tudunk, mint ahány kérdésünk marad. Sokkal kevesebb dolgot tudunk, mint az Isten tud. Bármennyit is tudunk, az Istennek nem tudunk semmit odaadni. Egyetlen egy dolgot adhatunk neki oda, a saját szívünket és az engedelmességünket. Istenért nem tehetünk semmit, egyetlen egy dolgot adhatunk neki oda, engedelmesek lehetünk. Azért Istenhez való méltó élet ezt jelenti, engedelmesnek lenni ő hozzá. Éljetek Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Mennyire nehéz engedelmesen élni a keresztény életet? Ez egy gyors kérdés, egy gyors felmérést csináljunk, egytől ötig lehet osztályozni. Az egy az, hogy viszonylag könnyű, az öt az, hogy nagyon nehéz. Ki gondolja azt, hogy viszonylag könnyű engedelmesen az Istennek, vagy méltóan az Istenhez élni, engedelmesen, az nyújtsa fel a kezét. Igen, egy valaki. Aztán mondjuk kiadna kettest ilyen osztályzat szempontjából, tehát mondjuk nem olyan nehéz, de azért nem is olyan nagyon könnyű. Jó, megint egy. Kimondana mondjuk hármast, olyan közepesen nehéz. Igen, ez már több. Kimondaná azt, hogy négy, hát inkább nehéz. És akkor kimondaná azt, hogy öt, ez meg a maradék. Igen, mindenféle válaszok születtek, érdemes lenne erről egy fórumot is nyitni akár, hogy ki miért mondta ezt a választ, hogy mennyire könnyű vagy mennyire nehéz, de most nem ennek van itt az ideje igehirdetés közben. Sokkal többen voltak olyanok, akik azt mondták, hogy inkább nehéz vagy nehéz megélni az engedelmességet, és én is ezt gondolom, hogy valóban nehéz megélni. Az Istennek azonban mégis ez a felszólítása. Éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Világos a felszólítás tehát. Inkább az a kérdés, hogy hogyan lehet méltóan élni hozzá, tehát engedelmesen. Ehhez tudnunk kell több dolgot, és több dolgot meg kell tennünk. Olyan, mint egy lépcső, ahol folyamatosan lépkedünk felfelé, ahhoz, hogy méltóan és engedelmesen tudjunk élni. Istennek való engedelmességben tudjunk élni, ahhoz először tudnunk kell azt, hogy mi kik vagyunk. Tudnom kell azt, hogy én Kulcsár Márton ki vagyok, és itt egyen-egyenként mindenkire rá lehetett nem utogatni. Györfi Vajk, neked tudnod kell, hogy te Györfi Vajk ki vagy, Emese, neked is tudnod kell, hogy te Emese ki vagy, és mindannyiunknak tudnunk kell egyen-egyen személy szerint, hogy mi kik vagyunk, emberek vagyunk, tehát bűnösök. Ezt nem én mondom, hanem a Biblia mondja, az Isten kijelentése mondja, mert az Isten szentségével az emberi tisztátalanság nem fér össze. És pontosan ezért nehéz megélnünk az engedelmességet, mert bűnösök vagyunk, és távol élünk az Istentől. Ez az alapállapotunk, ebbe születünk bele, ahogy az ige mondja, bűnben fogantatik és bűnben születik az ember. És ez nem azt jelenti, hogy 1878-ban, Goriban, amikor egy Josif Stalin nevezetű valaki megszületett, akkor úgy született meg, hogy tömeggyilkos lesz. Ez annak a következménye, hogy távol született az Istentől. Nem azt jelenti az, hogy bűnben születünk, hogy egy csecsemő tömeggyilkos lesz, vagy hasonlók. Azt jelenti, hogy az ember alapállapota az, hogy távol él az Istentől. Ez az első lépés, amit tudnunk kell, amit meg kell tennünk, hogy engedelmesek tudjunk lenni. Tudnom kell azt, hogy én, Kulcsár Márton, és mindannyian saját nevünket behelyettesíthetjük. Én, Kulcsár Márton, bűnösnek születtem, az embertől, Istentől távol, emberként, ennek a korlátaival és a nehézségeivel. Ahogy Pál mondja egy másik levelében, azt teszem, amit nem akarok, vagy még egy helyen, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Valóban a világ uralma alatt vagyunk, a bűn az életünk része. Tudnunk kell azt, hogy emberek vagyunk. Ez az első lépés. Második lépésként pedig tudnunk kell azt, hogy Isten kicsoda. Ő a világ ura, a szent. Ő az, aki a szeretet Isten, a fenséges. És az a jó, hogy ezt megint nem mi találjuk ki, megint nem a filozófusok istene az, akit mi tisztelünk, hogy látjuk a világot, látjuk, hogy működik, látjuk, hogy mennyire rend van a fizikában, a matematikában, nagyon sok mindenben, és eljutunk gondolatilag oda, hogy van egy valaki, egy első mozgató, vagy van egy valaki, aki minden fölött kell, hogy álljon. Nekünk nem ilyen istenünk van, és nem kell, hogy ilyen istenünk legyen, mert az igéjében kijelentette magát, és azt, hogy szent, azt azért tudhatjuk, mert amikor Ézsaiásnak megjelent az egyik kerub, ezt mondja a másiknak: szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Hogy ő a világ ura, azt megint csak tudjuk a Isten igéjéből. Azért, mert kijelentette magát nekünk, azért tudhatjuk azt, hogy ő kicsoda. Nem egy arctalan Istenünk van tehát, hanem egy olyan valaki, aki személyesen hozzánk akar jönni, és minket akar. Szeretné, hogy vele kapcsolatban legyünk. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként. Amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Isten szól hozzánk, az ő igéjén, a Biblián keresztül. És ez a harmadik lépcsőfok. Ha tudjuk azt, hogy mi kik vagyunk, tudjuk azt, hogy Isten kicsoda, van egy harmadik lépcsőfok. Össze kell kapcsolódni az embernek és az Istennek. Emberként erre nekünk nem lenne lehetőségünk, hiszen bármit teszünk, nem érhetjük el az Istent a bűn miatt. Mert a bűn olyan, mint egy gát, bármit akarok tenni, nincs szabad utam az Isten felé. Akárhogy dörömbölök, akárhogy próbálkozok, nem tehetek semmit. De az Úr ezért küldte el Jézust, hogy szabad utat adjon, és ezért van most már utunk az Isten felé. De össze kell kapcsolódnia az életünknek az Úrral, és ez a mi döntésünkön is múlik. Ő elrendezte a feladatát, elküldte a fiút a világba, az Úr Jézust. A Jézus szó azt jelenti, hogy üdvözítő. A messiás szó azt jelenti, hogy akit felkentek, elküldte a királyt közénk, a dicsőséges királyt, aki a Golgota keresztjén elhordozta mindannyiunk bűnét, és megváltott bennünket. De emellett nekünk kell döntenünk. Ő megtette a magáét, nekünk is meg kell tennünk a magunkét. Ezt a döntést sok módon lehet nevezni. Lehet nevezni megtérésnek, mint ahogy Keresztelő János nevezi a Jordán partján: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Vagy lehet újjászületésnek is nevezni, ahogyan Jézus nevezi Nikodémusnak, ahogy a János evangéliumában a bizonyságot olvashatjuk erről. A lényeg azonban a döntés. Döntöttem-e az Isten mellett? Ez tehát a harmadik lépcsőfok. Tudnom kell azt, hogy ember vagyok, tudnom kell azt, hogy az Isten kicsoda, és tudnom kell azt, hogy döntenem kell mellette. És ha döntöttem, akkor átléptem a szoros kapun, elindult az új élet, új életem van. De az Istenhez való méltó élethez még ez sem elég. Szükség van a negyedik lépcsőfokra, és ez a negyedik lépcsőfok az engedelmesség. Isten már megszabadított Jézus Krisztus által a mi bűneinkből, ezt mi elfogadtuk, de ahhoz, hogy ne papíron maradjon meg a mi kereszténységünk, ahhoz, hogy ne egyórás keresztények legyünk, akik eljövünk a templomba, és itt megvalljuk a hitünket, de a hétközben nem merjük megvallani, vagy annyira nem fontos, ahhoz szükségünk van az engedelmességre. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy világító fáklyák legyünk. Azt kéri tőlünk, hogy mi legyünk az élet súlya, hogy ezt meg tudjuk tenni. A negyedik lépcsőfokra is rá kell lépnünk. És ez az engedelmesség lépcsőfoka. Ezért mi szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Itt kezdődik a döntő momentum az engedelmességben. Mert joggal fel lehet tenni a kérdést, hogyan lehet engedelmeskedni. Ez nekem is borzasztó nehéz volt, miután megtértem, hogyan lehet engedelmeskedni. Nagyon szeretek énekelni, nagyon szeretek templomba járni, közösségben lenni, de egy-másfél év után azt vettem észre, hogy nagyon jól el vagyok a magam kis langyos melegében, nagyon jól el vagyok akkor, amikor elmegyek egy közösségbe, de akik ezen a közösségen kívül vannak, azoknak nem tudok bizonyságot tenni, és nem tudom nekik megmutatni azt, hogy az Isten kicsoda. Pedig erre hívott el bennünket az Úr, ezért hívott el, és ezért rakott pontosan oda, arra a munkahelyre, abba a családba, abba az iskolába, hogy világító fáklyái legyünk, és hirdessük az ő evangéliumát. De itt a döntő momentum. Nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Az Isten az igéjét adja nekünk, és ez a döntő momentum abban, hogy hogyan lehet engedelmeskedni. Hiszen távol élek az Istentől, nagyon sok gát van, ami tőle elválaszt, de ő egyre több mindent meg akar mutatni az igéje által, egyre több mindent a szívünkre akar helyezni, hogy azt is kisöpörjük, és az a gát is eltűnjön, és egyre inkább képesek legyünk engedelmesnek lenni. Ha az Isten igéjét olvassuk, akkor kétfajta módon formál bennünket, és szól hozzánk. Egyrészt formál, ha olvassuk, másrészt pedig nagyon konkrétan szól a kérdéseinkben hozzánk. Vagyis mondhatjuk úgy, hogy általánosságban formál bennünket, ha olvassuk, hiszen általánosságban megismerjük azt, hogy mi az Úr rendje, az ember számára adatott rendje. A házasságra, a barátságra, a munkahelyi engedelmességre és az egész életünkre, illetve, hogyha konkrét kérdéseink vannak, akkor nagyon konkrét válaszokat tud adni, és meg tudja mutatni, hogy egyes helyzetekben merre menjünk tovább. Viszont tudnunk kell azt is, hogy az Úr semmit sem fog ránk kényszeríteni, csak annyit fog az életünkből átvenni, csak ott lesz Úr az életünk fölött, ahol mi adunk neki teret. Ahogyan volt valamikor augusztus 20-án, hogy a fiatalok eljátszottak egy történetet, kiül a szíved trónján. A mi életünkben ez valóban így működik. Kiül a mi szívünk trónján. Ezen múlik az engedelmesség. Ha mi akarunk ott ülni, akkor meg fogjuk magyarázni azt, hogy hát igen, összevesztem a XY-nal, de nem kell annyira vele kibékülni. Végül is ő volt az, aki buta volt, ő volt az, aki belém kötött, az ő hibája. Nekem ehhez semmi közöm. De az Isten nem ezt akarja. Engedelmességet vár tőlünk egymásért, azokért, akik még nem ismerik őt. Kérdés, hogy mennyire vagyunk hajlandóak engedelmeskedni. Akkor, amikor próbálkozunk, óriási csodákat élünk meg, hiszen az Isten áldásait fogjuk megkapni, hogyha nem, akkor viszont távol leszünk attól az úttól, amit az Isten a legjobbnak szánt nekünk. Bár hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz engedelmeskedni, amiatt is nagyon nehéz engedelmeskedni, mert a sátán, mint ordító oroszlán, jár körbe-körbe, és figyeli, hogy kit nyeljen el, ahogy Péter írja a levelében, de bármennyire hangos, tudnunk kell, hogy az Úr kezében vagyunk, és ő a legnagyobb hatalom, sokkal erősebb, mint bármilyen földi hatalom, mint bármilyen szellemi hatalom, de engedelmeskednünk mégiscsak nekünk kell. Ő erre is elkészítette az utat, de engedelmeskednünk nekünk kell. És pontosan ezért, mert ő utat készített, nem magyarázhatjuk meg azt, hogy igen, ember vagyok, korlátaim vannak, és emiatt nem tudok sok mindent megtenni, mert az Isten elkészített egy jobb életet, egy új életet, másfajta erőt ad, egy utat ad, amin járhatunk. Az a kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e engedelmeskedni. És ahogy Pál mondja, nem test és vér ellen van a mi küzdelmünk, hanem szellemi hatalmak ellen. Ezt kicsit meg lehet fordítani, a világ uralma alatt élünk, milyen szellemi hatalom ellen van a mi küzdelmünk. Küzdünk-e a sátán ellen, és önmagunk ellen, vagy az Isten hívásaira mindig nemet mondunk, és az Isten az a szellemi hatalom, aki ellen küzdünk. Ahogy megint csak Pálnak mondja az ige, nehéz lesz az ösztöke ellen rúdalóznod. Rúdalózunk ez ellen az ösztöke ellen, és ha az életünkben nézünk, akkor van-e olyan pont, amire az Isten már rámutatott, hogy másként kellene csinálni, de még nem tettünk semmit. Ezt én nagyon szeretném mindenkinek a szívére helyezni, aki most itt ül. Van-e olyan pont, ahol valakivel ki kell békülni, valakiért többet kéne imádkozni, vagy valamit megmutatott az Isten, hogy tenni kell, és még nem tettük, vagy nem tettük eleget. Óriási lehetőség, hogyha megtesszük az ő számára, az Isten számára is, hiszen imádkoztunk, és segítettük azt, hogy az Isten munkája célba érjen. És a mi imádságunk nélkül is meg tudja tenni mindazt, amit meg akar tenni, de mi is kellünk hozzá, mert minket is be akar vonni az ő munkájába, az embermentő munkába. Mi az, amit a szívünkre helyez? Mi az, amiben tényleg engedelmeskednünk kell, akár a mai napon, akár mostanában neki? Mi az, ami tényleg konkrétan az életünk része, hogy méltóan kell Istenhez élnünk ilyen szempontból? Ha engedelmeskedünk, hatalmas csodákat fogunk megélni, ha nem, akkor viszont nem azon az úton járunk, amelyet az Úr mutat, és félredobjuk az áldásait, amit elkészített számunkra. Ti vagytok a tanúim, és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az Apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk. És kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Pál nem csak beszél, hanem cselekszik is. Látjuk a végeredményt. Ha csak a Bibliát olvassuk, akkor nagyon sok gyülekezet fel van sorolva, nagyon sok terület fel van sorolva, hol ő járt, mint misszionárius, mint a pogányok apostola, és gyülekezetek alakultak. Pál nem csak beszél, hanem példát is mutat az engedelmességből. Ez a mai nap nagy kérdése számunkra. A mi életünk mutat-e példát egymás felé, és azok felé, akik nem hisznek, akik még nem az Úr gyermekei, vagyunk-e világító fáklyák? Én ezt szeretném nagyon mindannyiunk szívére helyezni, és elsőként természetesen a sajátomra is, mert ha én is belegondolok az életembe, akkor nálam is vannak még olyan pontok, amiket rendezni kell, de tegyük hozzá villámgyorsan, hogy ha az Isten áldását el akarjuk fogadni, akkor követnünk kell. Viszont ha követjük és engedelmesek vagyunk, akkor olyan áldásokat fogunk kapni, amiket el sem tudtunk volna képzelni. Én ezt az utóbbi két vizsgai időszakban értettem meg nagyon, mert nagyon úgy érzem, hogy már nem megy úgy a tanulás, mint régen. Nagyon jó tanulási módszerem volt, adatokat megtanultam, és saját logikám szerint visszaadtam, és azért volt nagyon jó, mert nagyon sok olyan kérdésre is válaszolni tudtam, amit meg se tanultam. Csak egy problémám van most már, nem tudok adatokat megjegyezni, és azért ez erőteljesen feszélyez, hogy úgy mondjam, mert ülök a tankönyv felett, tudom, hogy tanulnom kell, próbálom rászánni az időmet, és érzem azt, hogy 3 órán keresztül olvasok 6 oldalnyit, és a 3 óra végén az első oldalra kell hajtanom, hogy hát itt bizony mit olvastam, és én ezt nem tudom visszaadni. És tavaly volt egy vizsgám egy nagyon komoly szigorlat, azon múlt, hogy csúszni fogok-e egy évet vagy sem. Ez volt az utolsó vizsgám a fél évben, 18 napot készültem rá, körülbelül 250 oldalnyit. Nem ment be. Nem ment be, ez a lényeg. Azért 250 oldalnyi 18 napra nem sok, de abszolút semmi nem ment be. És nagyon sokszor az volt bennem, hogy hát ez tényleg elképesztő. Nem igaz, hogy nem bírom megtanulni. Időnként olyan ideges voltam már, hogy majdnem földhöz vágtam a tankönyvet, és rátapostam, és rituálisan kivégeztem, hogy hát ez nem igaz, hogy nem bírom megtanulni. Időnként a bőgés kerülgetett, hogy ez nem igaz, hogy nem bírom megtanulni, és itt küszködök vele. De pontosan tudtam azt, hogy csinálni kell, mert az Istennek van ereje arra, hogy ha nekem nem megy, akkor mégiscsak meg tudja csinálni. El tudja érni azt, hogy jó tételt húzzak, vagy olyat, hogy át tudjak menni a vizsgán. És vizsga előtti este jöttünk arra rá, hogy lehet imádkozni is a vizsgáért, lehet imádkozni azért, hogy milyen tételt húzzak. Az imádságban mindent odaadtunk az Úrnak. Uram, legyen meg a te akaratod. Ha azt akarod, hogy egy évet csúszszak, akkor én azt is elfogadom. Bizonyára van oka, de ha azt akarod, hogy átmenjek, akkor add, hogy olyan tételt húzzak, amit el tudok mondani. Jellemző a helyzetre, hogy első pillanatban még azt is ki kellett találni, hogy melyik tételért kezdünk el imádkozni, mert 18 nap után ennyire nem tudtam semmit, és végül is a 17-es tételhez jutottunk. Másnap, mikor bementem vizsgázni, ezt húztam ki, és végül is meglett a vizsgám. Csak ahhoz, hogy ez meglegyen, ahhoz végig kellett küszködni ezeket a nehéz napokat, és végig kellett küszködni azt, hogy lehet, hogy nem megy, lehet, hogy nem látok eredményt, de mégiscsak csinálni kell. Hiszen az Úr ezt mondja, hogy vetni kell. A vetőnek ez a feladata, hogy vessen a növekedést, majd az Úr adja a termést, majd az Úr adja. Nekem valóban megadta. Ha engedelmeskedünk, óriási áldásokat fogunk megélni, de ha nem az engedelmesség a lényeg, hanem az a lényeg, hogy igen, majd én tudom, majd én eldöntöm, majd én megmagyarázom, hogy mi az, amit nem akarok megtenni, pedig az Isten erre hív, akkor kizárjuk magunkat az Isten áldásaimból. Én ezt szeretném a mai napon mindannyiunk szívére helyezni, mert ezt kaptam az Úrtól üzenetként. Áldjon meg bennünket ő így, hogy engedelmesek tudjunk lenni, és olvassuk az igéjét, és adjuk oda az egyetlen dolgot, amit odaadhatunk, a szívünket. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül, mert Te itt vagy velünk, és köszönjük, hogy soha nem hagysz el, formálni akarsz bennünket, vigyázol ránk, és az áldásaidat akarod adni nekünk. Kérünk, Urunk, add, hogy lehessen engedelmes szívünk, add, Urunk, hogy az időnket, az energiánkat, az anyagi helyzetünket a Te kezedbe tudjuk tenni, hogy a Te áldásod lehessen rajta. Kérünk, Urunk, Te világítsál minden titkos kamrára a szívünkbe, ami még nem a Tied, ahol még Tőled elválasztó bűn van. Te mutasd meg azt számunkra, hogy hol vannak még olyan pontok, ahol nem vagy ott, és ahol be kell engedni Téged. Kérünk, Urunk, Te áldj meg bennünket, és Te adj erőt az engedelmességre. Amen. Thank you.
testvérek szolgálatát. Köszönöm, hogy Márton örömhírt hirdetett közöttünk mai napon. Isten tisztelet az ige hirdetés közben egy ige jutott eszembe. Jézus engedelmes volt mind halálig, mégpedig keresztfának haláláig. Hogy Isten az ő engedelmességében végtelen számú lehetőséget nyitott számunkra, hogy engedelmesek legyünk Istennek. Ezért aki akkor nyújtotta fel a kezét, amikor az volt a kérdés, hogy könnyű engedelmesnek lenni, és aki akkor nyújtotta fel a kezét, amikor az volt a kérdés, hogy nehéz engedelmesnek lenni, valójában mind a kettőnek ugyanannyi lehetősége van arra, hogy engedelmes legyen Istennek. Hirdetem, hogy Misi bácsi csütörtökön délután hazaérkezett. Köszönjük a gyülekezetünkben, szeretettel és örömmel látjuk közöttünk. Hirdetem továbbá, hogy jövő heti Isten tiszteletünk lesz. Úrvacsorás Isten tisztelet. A Pilissaba ifjúsági hétvége egyik szolgálója Misi bácsi lesz. Ezért az ő helyettesítése Kisvárdán is itt úgy lesz megoldva, hogy második vasárnapunk lesz az az Isten tisztelet, amikor lelkész fog közöttünk szolgálni, és ezért ez a vasárnap lesz úrvacsorás Isten tisztelet. Hirdetem, hogy csütörtökön Bibliaóra lesz 17 óra 30-kor, hétfőn 17 órakor asszonykör, és Biatorvágyon női hét fog indulni február, és hát a mai napon 6-ától 11-ig. Kérem, hogy testvérek hordozzák imádságban a ott lévőket, az ott szolgálókat. A Pilissabai ifjúsági hétvégére az indulás időpontja 2 óra lesz, innen a templomtól. És lesz 18 év felettieknek Pilissabán egy másik hétvége, ami március 4-től 6-ig tart. Kérjük, hogy erre az alkalomra jelentkezzenek a testvérek. Hirdetem továbbá, hogy a Verezdai utazásra most már nagyon fontos lenne, hogy a testvérek, akik jelentkeztek, megadják az adataikat, mert várják a konkrét jelentkezésünket. Tehát az, aki jelentkezett erre a utazásra, meg a posta címére, telefonszámára, e-mail címére, útlevél vagy személyigazolvány számára, születési helyre, időre lenne szükség. És jelezni kellene azt, hogy családi komfortfokozaton vagy tömegszállás komforttalan fokozaton szeretnének megszállni Dresdában, illetve jelezni azt, hogy kivel együtt szeretnének lenni, akár tömegszálláson, akár családban. Hirdetem továbbá, hogy új év, új lehetőség az adófizetésre. Az adónak az 1%-ával rendelkezhetünk egy civil szervezet felé. A Philadelphia alapítványunk egy nyilatkozatot tett ki ide az asztalra. Aki szeretne a Philadelphia alapítványnak felajánlani az 1%-át, az ezen az asztalon találja, illetve a Magyarországi Evangélikus Egyháznak is fel lehet ajánlani egy másik százalékot, ugye 1+1%-ra van szó. Tehát alapítványnak is 1% és az egyháznak is 1% felajánlható, mind a kettőnek a nyilatkozata megtalálható kint az asztalon. Kérem a testvéreket, hogy akik szeretnének ezzel a lehetőséggel élni és támogatni a gyülekezetünk, illetve az egyház munkáját, azok nyilatkozzanak ezeken a nyomtatványokon, az adóbevallásnál. Szeretném hirdetni, hogy a liturgus szolgálatnak ez a ciklusa lezárult, egy új ciklus kezdődik. Aki szeretne ebben a szolgálatban részt venni, az keresse meg engem, jelezze felém. Látható az, hogy bárki, aki ebben indítatást érez, kiállhat ide és szolgálhat. Az, hogy készülünk itt az Isten tiszteletekre ezzel a szolgálattal, az személyes életünkben is megerősítést adhat. Amikor az Isten igéjét átgondolhatjuk, még inkább azokat az igéket, amik az Isten tiszteleten elhangzanak. Tehát mindenféleképpen áldás lehetőség ez a szolgálat. Testvére figyelmébe ajánlom még az imádságlistát. Köszönöm a figyelmüket.
És a 370-es ének első versét énekeljük a zárt oltár szolgálatára.
Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, mint a világ urát, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Köszönjük, Urunk, hogy te őrzöl bennünket, és te őrzöd világunkat. Szeretnénk, Urunk, eléd tenni a világ vezetését, a világ konfliktusait, a keresztény üldözéseket. Te óvd, Urunk, testvéreinket szerte a nagyvilágban, Amerikától Indiáig minden kontinensen. Kérünk, Urunk, a világ vezetőiért, te adj bölcsességet nekik, hogy meglássák, mi a te akaratod, és azt tudják teljesíteni, amit te szeretnél, ne emberi megoldásokat keressenek. Kérünk, Urunk, a világ nagy konfliktusaiért, most az egyiptomi konfliktusért, add, Urunk, hogy vér nélkül megoldást találhassanak, és add, Urunk, hogy téged is megláthassanak ott, a te kegyelmedet megláthassák ebben a nehéz helyzetben. És kérünk, Urunk, hazánkért, kormányunkért, vezetőinkért, te adj számukra is bölcsességet, hogy bármilyen kérdés van, bármilyen törvényt kell hozni, a te rended és te akaratod szerint dönthessenek. Kérünk, Urunk, az alkotmányozásért, hogy ne csak egy szó legyen a te neved a preambulumban, hanem valóban rád mutató lehessen az, ami megtölti az alkotmányt, és valóban, ahogyan használjuk, az rád mutató lehessen. És kérünk, Urunk, személyesen családjainkért, városunkért, gyülekezetünkért, kérünk személyesen egyen-egyenként önmagunkért. Te adj bölcsességet, békességet arra, hogy engedelmesek lehessünk mindannyian, ahogyan Krisztus engedelmes volt egészen élete végéig, úgy mi is életünk végéig engedelmesek lehessünk, és arra mehessünk, amerre te viszel bennünket. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy neked van erőd tovább vinni bennünket akkor, amikor mi azt érezzük, hogy fal van előttünk, és van erőd felemelni a fal fölé. És akkor kiderül, hogy ez a következő lépcsőfok volt. Kérünk, Urunk, te adj bölcsességet arra, hogy engedelmeskedhessünk. És kérünk, Urunk, a közöttünk élőkért, akik nehéz helyzetben vannak, a betegeinkért, a nehéz anyagi helyzetben lévőkért. Urunk, te áldj meg bennünket, és te gyógyíts, és te adj könnyebbséget. És kérünk, Urunk, egyházunkért, vezetőinkért, püspökeinkért. Urunk, kérünk a püspök választásért Dunántúlon, add, hogy az új püspök a te akaratod szerint való lehessen. Kérünk, Urunk, te adj bölcsességet a vezetőinknek, hogy rád mutató életet élhessenek, és rád mutató döntéseket hozhassanak. És kérünk, Urunk, szerte Magyarországon és a nagyvilágban, az evangélikus egyház Isten tiszteleteiért, add, hogy mindenütt a Te igéd szólhasson, és a Te magod hullhasson az emberi szívekbe. Urunk, köszönjük, hogy nem hagytál el bennünket. Kérünk, ne hagyj el most sem, amikor a Te rended szerint és tanításod szerint együtt imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül áldjon meg bennünket az Úr, és őrizzen meg minket. Világosítsa meg az orcáját rajtunk az Úr, és könyörüljön rajtunk. Fordítsa felénk az arcát az Úr, és adjon nekünk békességet. Énekeljük el a 370-es ének befejező verszakait.